Folytatjuk műsorunkat. Utolérte a kor szelleme, magyarul az erőltetett környezetvédelem és a zöld átállás a mezőgazdaságot, amelyet immár egyszerre két ág is húz. Az egyik a digitalizáció, az elektromobilitás gyorsuló elterjedése iránti általános igény. A másik az évszázados hagyományokon nyugvó állattenyésztés és növénytermesztés éghajlatváltozás miatti kényszerű átalakítása. Már hazánkban is elkerülhetetlennek tűnik új szárazságtűrő növényfajtákra, sőt, a megszokott éghajlati viszonyoktól merőben eltérő igényű haszonnövényekre cserélni a jól bevált kultúrát. A folyamatosan növekvő aszályos időszakokra tekintettel pedig új alapokra kell helyezni a megszokott öntözéses művelés technológiáját. A mezőgazdasági gépgyártást különösen nehéz helyzetbe hozta ez a kettős szorítás, és ahogy megszokhattuk, Kína ezen a téren is átvette a stafétát. A hibrid, sőt elektromos traktorok, autonóm kombájnok, permetező és öntöző drónok fejlesztésében és elterjesztésében egyaránt élen járnak a kínaiak. De a magyar mezőgépgyártás is lassanként feleszmélni látszik. A kérdés az, hogy a hardware és a technológia gyorsuló ütemű átalakításával lépést tarthat-e az általános fajta átalakítás előtt álló magyar mezőgazdaság. Az előttünk álló folyamatokról André Pétert, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető igazgatóját kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást!
Az elmúlt hetek hírei arról szólnak, hogy hallatlan problémát okoz Magyarországon a mezőgazdaságban az aszálykár. Most már 55-re emelkedett a védekezésbe bevont vízhiányt kezelő körzetek száma. Az is kiderült, hogy idén már 40 centi csapadékkal kevesebb hullott Magyarországon, mint kellene ahhoz, hogy a mezőgazdaság hozza a maga megszokott hozamát. És ráadásul az országon belül most már olyan régiók alakultak ki, ahol a korábban az ország szempontjából egyedülálló minőségű kukoricát, búzát nem lehet megtermeszteni, mert vagy túl szárazság van, vagy éppen hideg van, lásd északon, a Nógrád megyére gondolok. Tehát nagyon nagy a belföldi hőingadozási különbség, a talaj minőség és a vízhiány. Ekközben persze hogy a mezőgazdaságnak követnie kell egyéb problémákat is, többek között ugye a digitalizációt, az autonóm járművek bevezetését, hiszen már elengedhetetlen, hogy lépést tartsanak ezen a téren is, hiszen növelni kell a hozamot. Hogyan látod, hogy milyen kitörési lehetőségei vannak Magyarországon a mezőgazdaságnak ilyen problémák kapcsán?
A fenntartható mezőgazdaság egy nagyon divatos szó napjainkban, viszont mindig vissza szoktam kérdezni, hogy milyen szempontból érti valaki fenntarthatónak a mezőgazdaságot, mikor ezt a kifejezést használja, mert hát nyilván a figyelem középpontjában mindig a környezet fenntarthatóságát, csak hogy talán ez az egyetlen olyan ágazat, aminek abból a szempontból is fenntarthatónak kell lennie, hogy növekvő népességet kell élelemmel ellátni. És emlékszem, a 90-es évek vitája még arról szólt, hogyha ilyen mértékben gyarapszik a föld lakossága, akkor lesz a képességünk arra, hogy ezt a gyarapodó népességet mezőgazdasági termékekkel, elsősorban gabonákkal, mezőgazdasági és élelmiszeripar alapanyagok el tudjuk látni. És nem volt igazolt a félelem, mert igen, és látszott az, hogy a 90-es évektől az egy hektárra jutó gabonatermesztésnek a nagysága az fajlagosan jelentősen bővülni nőni tudott, tehát ebből a szempontból látszik az, hogy, és ebben nyilván vannak környezeti, geopolitikai, kereskedelmi, logisztikai erőforrások is, de hogy a fenntarthatóságban, ami az ellátás biztonságot illeti, ott stabil tud lenni a globális, európai és a magyar mezőgazdaság is. Ha környezeti fenntarthatóságról beszélünk, akkor pedig azt kell látnunk, hogy ez egy olyan ágazat, amely abszolút kölcsönhatásban áll a környezet és a klímaváltozásával. Mert nem csak arról van szó, és legtöbbször ezt szokták felhozni, hogy a mezőgazdasági művelés, termelés az hat a környezetre és gyorsítja a klímaváltozást, amely részben igaz, részben ezek a vádak viszont alaposan eltúlzottak és félreértettek. Viszont azt is látni kell, és itt utalnék vissza a kérdésre, hogy igen, valóban a mezőgazdaságnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása, tehát a visszahatás a klímaváltozás oldaláról, ez egy nagyon komoly kihívást jelent. És az aszályvédelem és az aszállyal szembeni intézkedések a leglátványosabbak ebből a szempontból, mert hogyha megnézzük az elmúlt évek magyarországi vízrajzát, azért akkor azt láttuk, és a kérdésben köszönöm, ez tök jó volt megfogalmazni, nem csak arról van szó, hogy kevesebb víz érkezik, jellemzően egyébként a Tisza környéke, a Tisza vidéke, az aszálytól sújtott régió, hanem egyébként a csapadékeloszlás is jelentősen megváltozott Magyarországon, ez mind-mind a klímaváltozás hatása, úgyhogy csak számokat is mondjuk, ne csak a levegőbe beszéljünk. Tiszának nagyjából egy normál vizes vízhozam az ön 700 kötője 900 köbméter per másodperc. Voltak csúcsok, tehát mondjuk 2022 nagy áradások idén 3-4 ezer köbméter per szekundum másodperc is fölment ez a szám, viszont most már 100 köbméter per másodperccel beesett, tehát ez azt látszik, óriási kilengések vannak a Tisza vízhozamába. Ez nyilván függ a csapadékmennyiségtől, függ a Tisza északi vízgyűjtőjének hóolvadásától és a vízgyűjtő terület vízellátottságától, és az egész probléma oda eredezhető vissza, hogy az eleink egyébként helyesen, a maguk korában logikusan, bölcsen szabályozták mind a Dunát, mind a Tiszát, mind a nagy folyóinkat, és a Magyarország vízrajzára ránézünk, akkor az látszik, hogy sokszor ez az óriási kilengésben érkező vízhozam, ez nagyon gyorsan elhagyja az országot, átszalad az országon, mezőgazdasági területeket szerettek volna bevonni, hajózhatóvá akarták tenni a Tiszát is, az árvízvédelem miatt is szabályozni kellett a folyót, de éppen ezért kialakult egy olyan vízrajz a Tiszán, amiatt ez a nagy mennyiségű csapadék elhagy az országot, na erről beszélünk most, az a fő törekvés, az a fő szándék, hogy az átrohanás helyett minél több vizet vissza tudjunk tartani, egyrészt azért, hogy a talajvíz szint süllyedését meg tudjuk akadályozni, másrészt pedig olyan, hogy helyi mikroklimatikus viszonyokat tudjunk javítani, hogy a ipárolgás révén több csapadék víz kerüljön vissza a légköri körforgásba.
Éppen ezért találták ki a vásárhelyi tervet, ugye a Tisza ártéri tározói létrehozásával több helyen is megépültek ezek, nagyon sok pénzből egyébként, és pontosan azt a célt szolgálják, hogy a levonuló árvizet visszatartsák, és abból aztán a mezőgazdaság profitálhasson. Csak hogy közben a terv kivitelezése során ugye áldozatul estek mezőgazdasági területek, meg maga az áradás is károkat okoz, tehát az egyik ujjunkat harapjuk, akkor a másik is fáj, tehát elég bonyolult az ügy. Ráadásul ugye miközben ugye a klímaváltozásnak vagyunk az elszenvedői, újfajta növények kikísérletezésére van szükség. Szegeden van ugye egy kutatóbázis, ott már régóta folynak ezek a törekvések, és sajnos be kell vezetnünk olyan növényeket, ami Magyarországon eddig nem volt jellemző. Tehát erre át kell állni a mezőgazdaságnak, miközben a hozamot növelni kell, ehhez gépesíteni kell, az autonóm és a digitalizált világot sajnos Magyarország sem tudja kizárni, és hát ugye közben pedig a vízkormányzási problémákat meg kell oldani, a régi kanálisokat ki kell végre takarítani, és talán egyszer össze kéne kötni megint, vagy véglegesen a Tiszát a Dunával valamilyen vízi úttal.
Hát, összetett a kérdés, és igyekszem azért röviden tömören válaszolni. Igen, való igaz, tehát fajta szerkezet átalakításra, ha teljes szántóföldi növénytermesztést nézzük, szükség van. Kukoricának a csúcsa, ugye talán a klímaváltozástól legjobban sújtott, leginkább érintett szántóföldi növényfajtánk a kukorica. A csúcsa nagyjából 1,1-1,2 millió hektár volt, amikor felfutott, nagyon jó hozamokat és nagyon jó nyerességeket lehetett elérni a kukoricában, viszont az látszik, hogy van nagyjából 200 kötően 300 ezer hektár, ahol most már a klimatikus viszonyok annyiban változtak, hogy kukoricát ott már termeszteni nem lehet, vagy nem éri meg. Nézni kell azt, hogy mit lehet helyébe tenni. Nyilván a legtöbb szó mostanában a cirokról esik, afrikai eredeti növény. Az állati takarmányozásban sokak szerint versenyképes tud lenni a kukoricával, vita van erről, tudja ezt a hozamot, tudja ezt a beltartalmat, mint a kukorica, vagy nem. Ez egy vita kérdés, viszont jóval szárazságtűrőbb növényfajta. Tehát az látszik, hogy zajlik egy olyan átalakítás, hogy keressük azokat a klímaadaptív, vagy szárazságtűrőbb növényfajtákat, amivel mondjuk ezen a 200-300 hektáron kukoricát le lehet cserélni, vagy ki lehet váltani. És valóban így van, azt is vizsgálni kell, hogy melyek azok a régiók, területek az országban, amik leginkább sújtottak, és itt is egy-egyet dolgot emeljünk ki, ami egyébként a gépesítéssel nagyban összefügg, az a homokhátságnak a kérdése, mert hát a legjobban a magaslati területeket, a hátságokat sújtja ez a jellegű klímaváltozás és az asszály, és a homokhátságnak van egy speciális helyzet, hogy gravitációsan nem lehet vízzel ellátni, magyarul magasabban fekszik, mint a Tiszának, vagy a Dunának a vízmedre, és ahhoz kapcsolódó talajvízszint, vagyis az egyetlen megoldás homokhátság helyzetére az az, hogy a gépi erővel ellátjuk, kialakítunk egy olyan gyűjtőpontot, vagy pontokat a homokhátság tetején, ahova vizet fölvisszük, és utána gravitációs elv alapján ezt a területet el lehet látni. Óriási költsége van, óriási gépesítés szükséges hozzá, de nem megkerülhető a probléma. És egyébként jellemzően a Dunából lehet ellátni, mert erről is keveset beszélünk, de Dunamedre, ez 10 méter, nagyjából 10 méterrel, átlagosan 10 méterre magasabban van a homokhátságnál, mint a Tiszái, vagyis sokkal olcsóbb, hatékonyabb, hogyha a Dunából visszük át ezt a vizet, és igen, valóban, hogyha a Duna és a Tisza csatornaszerű összekötése megtörténne, akkor tudnánk azt a problémát is kezelni, hogyha kilengés van, tehát a Tiszában kevesebb, teljesen más vízgyűjtő területe van a Dunának és a Tiszának, ha Tiszában kevesebb a bejövő víz, akkor a Dunából van a lehetőségünk arra, hogy átvezessünk annyi vizet a Tiszával, amennyivel egyébként nem csak az öntözés, és nem csak a környezeti átlag megóvás, hanem tudjuk azt, a Szolnok környékén még az ivóvízbázis is a Tiszából származik, tehát hogy még az ivóvízbázis megőrzése is tudjon működni. Óriási feladatok, óriási kívánsok, és a következő évtizedben különös figyelmet kell tekintenünk arra, de és egy fél mondatot még hadd mondjak, hogy azért látszik, hogy ennek az intézkedés csomagnak van eredménye. Pár évvel ezelőtt még a 150-160 ezer hektár körül volt a plafon, amit öntözni tudtunk. Az elmúlt egy év intézkedésé révén egy két nagy intézkedéscsomag történt, az egyik a vizet a tájba program, ebben körülbelül a mai napig 13 ezer hektár az, amit gazdálkodók felajánlottak arra, hogy bejövő vízzel elárasszák a vízügyi szakemberek ezeket a területeket, tehát szántóföldekre vezették ki a vizet. Ugye a legnagyobb probléma, hogy a vízügynek a joghatósága az a folyam mederig terjed, az azon túli területekre nem, tehát úgy lehet oda vizet vezetni, hogyha egy gazdálkodó önkéntesen azt mondja, hogy ő vállalja ezt, és a területalapú támogatás most már az idejétől föl tudja venni ezekre az elárasztott területekre is, vállalja azt, hogy beviszi ebbe a vizet a tájba programba, és ez nagyjából 13-13.500 hektár, ahol most így víz került. A másik pedig az asszályvédelmi operatív programjának a révén, ahogy ön is elmondta, csatornákat kotrunk, megnézzük azokat a régi műtárgyakat, csatornákat, zsilipeket, átereszeket, amelyeknek az állapotjavítására, állagjavítására szükség van, és ezekbe vezetünk vizet, mert hát a legegyszerűbb a vizet kivenni a felszíni csatornákból lehet, mégpedig ha ezek a csatornák a mezőgazdasági területek között húzódnak, akkor viszonylag gyorsan, könnyen ki tudják venni a gazdálkodók öntözéshez ezeket a vizeket.
Ez a most kialakult aszályos helyzet, ami egyébként nem új, hiszen az elmúlt 5-7 évben már visszatérőnek látszik, de a mostani az egyik legkritikusabb időszaknak tűnik. Szóval ez mennyire alakítja át a mezőgazdasági gépesítési programokat? Mi ketten is beszéltünk már ebben a stúdióban korábban arról, hogy milyen komoly fejlesztések előtt áll a magyar mezőgazdaság, más nem is tud csinálni ahhoz, hogy lépést tudjon és versenyre keljen a különböző mezőgazdasági nagyon fejlett országok terméshozamával. Szóval az autonóm vezetésű járművek bevezetése, a hibrid járművek, most már elektromos hajtású járművek, mezőgazdasági járművek bevezetése nem rekede meg amiatt, hogy ez az aszályos időszakban a tevékenységkör nagyon áthelyeződik mondjuk a vízgazdálkodás, a vízkormányzásra?
Három fókuszterületet egészen biztosan tudunk azonosítani, hogyha a gépesítésre gyakorolt hatását nézzük ennek a folyamatnak. Az egyik az feltétlenül, és ez a legegyszerűbb ügy, az a növénytermesztés fajta szerkezet váltásából fakad, mert nyilván egy kukoricát, egy kapásnövényt, egy gabonát jóval egészen máshogy kell mind a talajelőkészítés során, mind pedig a növénygondozás, növénytermesztés során művelni. Ennek nyilván van egy közvetlen direkt hatása, tehát változik a hazai szántóföldi növényfajta szerkezet, és eltolódások vannak, hozzá kell igazítanunk a gépesültségünket. A második kérdés az a no-till cultivation-nek nevezi az angol, de hogy a forgatás nélküli, mészántás nélküli talajművelésnek a kérdése, mert azért ez teljesen egyértelműen látszik, hogy a vizet nem csak akkor veszítjük el, hogyha kevesebb vízhozama van a Tiszának, hogyha kevesebb csapadék esik, hanem akkor is, hogyha a talajból nagyobb a párolgás, tehát hogy egy olyan talajművelési technikát követünk, amelyen mélyen átforgatjuk a talajt, és mind a tápanyagok, mind a víz eltűnik ezáltal a művelés során, Eket alapnyom alakul ki, szerintem hallgatók során közül is sokan ismerik a probléma halmazt. Fontos, hogy ebben is legyen egy átállás, és forgatás nélkül képesek legyünk úgy talajt művelni, hogy a talaj víz és tápanyag vesztesége az minimalizált legyen. A harmadik kérdés pedig, és itt is szorosan kapcsolódik a precíziós gazdálkodás átálláshoz az ügy, képesek vagyunk-e olyan komplex vízrajzi, vízellátottsági adathalmaz gyűjtésére mezőgazdaságba, műholdak, drónok, egyéb talajmintavétel segítségével fel tudjuk mondjuk a nagy mezőgazdasági blokkoknak a vízellátottságát térképezni, és képesek vagyunk arra, hogyha már öntözni kell, akkor az öntözést azt nem homogenizáltan egy egész blokkra hajtjuk végre, hanem megkeressük azokat a kiszáradtabb területeket, amelyek mondjuk egyszer magasabban vannak egy blokkon belül, és oda próbálunk célzottan vizet kivinni, ahol erre nagyobb szükség van öntözés során. Egyrészt rengeteg vizet meg lehet spórolni, másrészt rengeteg költséget meg lehet a gazdálkodó számára spórolni, és jóval kiegyensúlyozottabb lehet tenni a termelést. Ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy vannak olyan technológiáink, mezőgazdasági műholdas adatfelvétel, drónos parcella szkennelés segítségével, amelyek révén pontosan tudjuk egy blokknak a vízellátottságát mérni.
Ez csak nagyüzemi termesztés mellett valósítható meg ez az egész technológiai átalakítás, vagy pedig hát a magángazdálkodók, kis családi gazdálkodók is végrehajthatják ezt a maguk szintjén?
Végrehajthatják, mert hogyha egy olyan agrár-meteorológiai adatbázist használunk, amelyhez a hozzáférés az nem a technikai ellátottság, hanem egy egyszerű regisztráció programról részvétel révén garantált, akkor természetesen ők is pontosan hozzá fognak férni ezeknek a blokkokkal, a blokkoknak például a vízzel való felmértségéhez.
Hírek szerint, és láttam is több videót erről, hogy Kína a sivatagos területét jelentős mértékben átalakította már az elmúlt egy-két évben, robotizált faültetési programot hajt végre, és látványos eredményeket értek el a szárazság tűrő növények beültetésével, és egészen rendesen átalakítottak sivatagos területeket. Lehet-e valami fajta mintául szolgálhat számunkra ez a törekvés?
Hát sőt, talán az egész nagyvilágban érdemes keresztül körbenéznünk azért, hogy ha bárhol látunk, és homokhátság például a legjobb, mert hivatalosan és félsivatagos területnek minősíthető homokhátság, hogyha bárhol látunk olyan példát, például Izraelben, hogy sikerült a vízellátottságát egy alapvetően a klimatikus viszonyoknak szerint egyébként a mezőgazdasági művelésnek nem megfelelő területen kiépíteni, szerintem nekünk ezeket a példákat kell keresni, és mind a Közel-Kelet, mind Afrika, mind Kína pedig jól tud előjárni ebben az ügyben, Kínán pedig a nyomás óriási, mert tehát az ő élelmiszerigénye, lakosság ellátásának a kérdés és stratégia ügy, tehát szerintem, hogyha van ország ma a világban, akitől érdemes tanulni és nézni ezeket a technológiákat, az Kína, mert egyszerűen a nyomás talán rajta a legnagyobb.
Az elhangzottak alapján gondolom, mindketten egyetértünk abban, hogy a mezőgazdasági gépesítés, digitalizáció mellett a következő évek legfontosabb kitörési pontja a vízvisszatartás, vízkormányzás, vízpótlás gépesítése, hiszen itt gépekkel kell ezt már megoldanunk, és sok esetben teljesen automatizált módon, hogyha van eső és van ár, akkor azt valamiképpen mit tartsuk az országon belül, és hasznosítani tudjuk.
Így van, ennek a eszközrendszerét, ahogy már beszéltünk róla, a kormányzat folyamatosan nem csak kidolgozza, hanem gyakorlatban is ülteti át és valósítja meg. Hogyha nagy képet akarjuk nézni, egyébként az látszik nagyjából, hogy egy olyan 5-6 köbkilométer víz, ami egy óriási mennyiség, az, ami ma Magyarországon többletként felhalmozódik, ennyit minimum, ennél többet is, de ennyit minimum jogunk lenne egyébként a folyóinkból visszatartani és kivenni, és ezeket az eszközöket, hagyományos és újszerű technológiákat kell nézni, hogy lehet kialakítani annak a módszertárát, hogy a víz itt maradjon. Nyilván ez környezeti kérdés, ez ivóvízbázis és talajvízvédelem szempontjából stratégiai kérdés, és a mezőgazdaság számára is nagyon-nagyon fontos, mert nem mindig esik róla szó, vagy nem világosan esik róla szó, de hát a legnagyobb problémánk az nem mindig a csapadékkal van, hanem azzal, hogy a talajvízszint csökken. Ugye egyszerű a helyzet, gravitáció, hogyha egy folyómeder mélyebben van, mint a talajvízszint, akkor gravitációsan ő viszi le magával a talajvízszintnek a nagyságát. Épp ezért fontos visszatartani a vizet, hogy a talajokba jusson a víz, mert hát a mezőgazdaságon nem csak föntről, csapadék és öntözés formájában van szükség a vízre, nem ott kell lenni a talajban, és ezért fontos az, hogy a folyóinknak a vízellátottságán tudjunk egy nagyot javítani.
Az idei lesz szerintem az egyik legfontosabb tanulóév a magyar mezőgazdaság számára. Teszik ezt amellett, hogy az Unió éppen meg akarja tiltani, meg is tiltotta az öntözéses földművelést, és ugye a magyar kormány a saját szakállára teszi ezt, amit most tesz, és támogatja az öntözést. Ez azt jelenti, hogy a következő években az idei tapasztalatokra tudunk alapozni és kialakítani egy rendszert?
Így van. A cél az, hogy tovább tudjuk ezeknek a területeknek a vízellátottságát és a vízvisszatartást öntözni, és hát megint igen, valóban brüsszeli vita van arról, hogy jogosan jár-e ez az ingyen vízellátás a gazdáknak, amit most kapnak, majd a folyamat végére fogunk érni, de hát, hogy ekkora baj a magyar mezőgazdaságban, akkor nem jogászkodni kell, hanem cselekedni, és egy ilyen lehetőséget tud a kormányzat biztosítani a gazdáknak, akkor meg kell tenni.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt, kedves hallgatók, önök Ondrej Pétert, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a Rádió Keli ugyanebben az időben. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!